Nagy Imréről az derült ki számomra az előadásából, és tulajdonképpen a könyveiből is, hogy egy elkötelezett kommunista volt az első pillanattól, hogy így mondjam, az utolsóig, és ezt nem ingatta meg 1956 forradalma. Úgy volt miniszterelnök, hogy közben megőrizte világnézetét, ez igaz?
A mondat második fele, hogy mindvégig megőrizte a világnézetét, ez messze menően igaz. Nagy Imre nem volt első pillanattól kommunista, fiatalságának társadalmi, családi és egyéni tapasztalatai első világháborúban, hadifogságban, Oroszországban, a forradalom alatt átértek, ez egy hosszú út vezetett oda.
De politikusként,
mint érett, felnőtt ember, valóban egyrészt kommunistának tartotta magát, és volt egy meggyőződése, hogy a dolgok kívánatos végcélja az valami, amit ő szocializmusnak nevezett. Ez azonban nem volt azonos számos vonásában azzal, ami 1946-47-től Magyarországon létrejött, aminek a létrehozásában ő maga is részt vett, és amivel időről időre vitába keveredett, vitában állt a 40-es évek végén, aztán 1953 után miniszterelnökként, és hát amivel szemben a magyar társadalom, vagy legalábbis részben, amivel szemben a magyar társadalom megsemmisítő kritikát fogalmazott meg a forradalomban.
De ő a forradalmat úgy értékelte, mint ehhez a vízióhoz vezető egyik lépcső?
Igen, kétségtelenül úgy értékelte. Az más kérdés, hogy a magyar társadalom többsége vajon osztotta-e az ő vízióját, de ő a szövegei, a perben tett vallomásai és még a végső szavai bizonysága szerint ezt valóban úgy értékelte, hogy a magyar forradalom mintegy megnyitja az utat, hogy visszatérjünk oda, ahonnan a 40-es évek végén letértünk.
Volt egy olyan motívum is, hogy a sztalini zsarnokság ellen föllépő magyar nemzet vívja ezt a forradalmat?
Azt hiszem ebben, hogy 56 fő tartalma egyrészt a sztálinizmus szétzúzása, másrészt a magyar nemzeti függetlenség helyreállítása, ebben Nagy Imre messze menően egyet értene, ezt is leszögezte a romániai számüzetésben papírra vetett úgynevezett emlékiratában. Azt gondolta, hogy a szocializmushoz vezető hosszú történelmi út legadekvátabb kerete az a független nemzetállam. A Szovjetunió szerepét, mint imperialista beavatkozást ítélte el Sznagovi írásaiban, tehát ebben ő nem látott semmilyen ellentmondást. Szovjet rendszer nem, Szovjetunió gyámkodása vagy gyarmatosítása nem, ezt ő ugyanúgy elutasította, mint azt gondolom, hogy a magyar nép elsöprő többsége, csak úgy gondolta, hogy ebben a keretben az a sajátos, humanisztikus emberarcú, bár ezt a szót nem használta, a szocializmus meg lehet valósítani. Igen.
Ő kimondja október 28-án talán, hogy ez egy népfölkelés. És ez a kifejezés évtizedekkel később Pocskai Imrénél kerül elő 1989-ben.
Október 28-án 1956-ban Nagy Imre és a társai keresték a szavakat, hogyan is nevezzék, mert ellenforradalomnak nem akarták nevezni a történteket, a forradalom meghatározást, a doktrinér marxista gondolkodás lefoglalta egy bizonyos fajta átalakulásra. Keresték a szavakat és kísérleteztek sok mindennel. Két nappal később Nagy Imre már forradalomnak nevezte. 1989-ben Pozsga Imrének nem kellett kísérleteznie semmivel. Ő, mint ahogy egy pár nap később a híres bejelentés után elmagyarázta a társainak a politikai bizottságba, azért kell népfölkelésnek nevezni, hogy ne kelljen forradalomnak nevezni, tehát hogy ne kelljen engedményt adni a akkori demokratikus ellenzéki erőknek, akik azért küzdöttek, hogy 1956-ot nyelvileg is rehabilitálják.
Kadmár Melinda tanárnő azt mondta az előadásában, hogy Nagy Imre tulajdonképpen eltörpül hírnevét, emlegetettségét tekintve Kádár János mellett. Miért ez az összehasonlítás? Mert akkor már óvatatlanul ide jöhetne Rákosi is a sorba.
Nem egészen a hírnevét tekintve törpül el a Kádár mellett, hanem abban az aspektusban, vagy abból a szempontból, hogy Nagy Imrét kevésbé bonyolult személyiségnek tekintik, és úgy gondolják, hogy a Nagy Imre nézetei, amellett, hogy egy mártír volt, nem különösebben fontosak, nem érdekesek, nem érdemesek arra, hogy azokat értelmezzük.
A mártírság elnyomja?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha valaki hős lesz, vagy mártír lesz, akkor utána mindazt, amit gondolt, annak a differenciáltságának, az összetettségét és bonyolultságát már nem vizsgálja a történeti tudat. Kádárnál nincs ilyen. Kádárra mindenki kíváncsi. Kíváncsi arra, hogy tudott egyszerre gyilkos lenni, és egyszerre reformer lenni. És ez a kettőség mindenkit foglalkoztat folyamatosan.
Nagy Imre evel ellentétben mondhatni egydimenziós ember.
Annak látszik. Ez a furcsa, hogy annak látszik, de nem az. Tehát Nagy Imre ugyanolyan bonyolult és összetett személyiség, és nagyon jó lenne, hogyha amellett, hogy hősnek tekintjük, vagy mártírnak tekintjük, ami egy egydimenziós történeti értelmezés. Amellett észrevennénk, hogy ő is milyen bonyolult, nagyon sokszínű, nagyon érdekes gondolkodó volt, és olyan, akinek a személyiségét ugyanúgy nem fogjuk megfejteni, mint a Kádárét.
Azt mondta több soron, Nagy Imre egy korát megelőző reformer volt, akit ezért kivégeztek egyéb iránt, de valójában ő 89-ben nyert igazolást, mert abban az irányba mentek a dolgok a keleti blokkban.
Pontosan. Lényegében ezt gondolom, Nagy Imrének voltak ilyen tanulmányíró és politikai röpideti író hullámai, tehát 49-ben volt egy, általában akkor, amikor konfliktusai voltak a pártvezetéssel, tehát volt 49-ben volt egy, nagyjából 54-ben és 56-ban. Amiket ő kifejtett, tehát egy ilyen szövetkezeti típusú, a Népfrontot egy kicsit kitágító és rugalmasabbá tevő szerkezet vagy modell, az 89-ben a szovjet vezetésnek például teljesen megfelelt volna. Az a típusú modell, amit egyébként a Posgai szintén szerintem Nagy Imre nyomdokain megpróbált kitalálni, vagy megpróbált feléleszteni.
56 minősítése?
Nem egészen arra gondolok, hanem a Népfrontnak a helyzetbe hozása. Tehát az igen, tehát a Népfrontnak egy rugalmas, befogadó, ugyanakkor mégis kicsit központosító típusú szervezete. Azt gondolom, hogy ez Nagy Imrére megy vissza ez a gondolat, amit Posgai megpróbált preferálni, és egyébként szerintem ez a szovjeteknek teljes mértékben elfogadható lett volna, tehát ha Nagy Imre 89-ben él, akkor nem kellett volna neki meghalni.
Valamit tanulhatnánk, vagy valamire hasznosíthatnánk az ő életét azon túlmenően, hogy különféle alkalmakkor mondhatni rituálisan megkoszorúzzák, emlegetik, és a világ rohan tovább.
Legegyértelműbb tanúság nyilván az, hogy nem jó, ha az ember a politikai nézeteivel nincsen időben. Nem jó az se, hogyha le van maradva, de az se jó, hogyha nagyon előre megy. Tehát túlságosan előre, az veszélyes. Az mindenkorban veszélyes, és szerintem az veszélyes most is. Tehát az erős divergálás, tehát az erős eltérés. Nem feltétlenül csak a fő politikai irányvonaltól, tehát azoktól a történelmi trendektől, amik uralkodnak, attól nagyon erősen eltérni, az veszélyes. Azért ezt mindenki magának levonhatja, mindenki eldöntheti.
Kádár János lépést tartott.
Ő egy nagy alkalmazkodó volt. Igen. Igen. Valószínűleg azért ő börtönbe levonta a következtetéseket, és ő egész életében neki is voltak elvei, azt gondolom. De ő nagy alkalmazkodó volt ezzel együtt.
De Gorbacsov megjelenése után ő egyre inkább lemaradt a történelmi ritmusról, és végül is belebukott ebbe.
Ezért mondom, hogy Kádárnak is voltak elvei. Ugyanis Kádár azt gondolta, hogy az, amit a Gorbacsov akar, tehát azok a gorbacsovi típusú reformok, azok nem férnek bele abba a szocializmus képbe, amit ő szeretett volna. Tehát ő nem gondolta azért teljesen komolyan a munkásosztály hatalmon van, de azt azért gondolta, hogy van egyfajta feltartóztató erő ebben a keleti blokkban, ami nem engedi be a nyugati típusú pluralizmus semmilyen verzióban, se a gazdaságban, se a társadalomban. Tehát ilyen mértékben, hogy a Gorbacsovból kinézte. És ezért a Kádár ott már tartósan ellenállt, ezért ki kellett rakni a vezetést.
Tulajdonképpen ezek az egyébként kik gyilkosságokban résztvevők, kik szörnyű zsarnokságot megvalósítók. Szóval ezek a politikusok egyik-másik a nagy álmodozó is volt, értve ez alatt valami fajta szocializmus eszmét.
Igen, de a nagy álmodozás és a víziós képesség az nem felmentés, tehát az nem ad felmentés semmire. Tehát az, hogy valaki tud vizionálni, tehát politikai koncepciói vannak, és egyébként milyen jellemű vagy részt vesz a gyilkosságban, az két külön dolog. Tehát a morális megítélés és a politikai minőség, vagy a politikai nézeteknek az értelme, azok nem kell, hogy összefüggjenek.
Nagy Imrét egyéb iránt a régi falusi társadalmakban még úgy emlegették, mint a padláslesöprő, tehát ő ugyan nem követett el olyasféle gyilkosságokat, amelyeket név szerint a nevére lehetne írni, mint akár Rákosi, akár Kádár, de ezt a szörnyű cselekedetet emberek tízezreinek egzisztenciális tönkretételét, ezt mégiscsak ő
pontosan vezényelte. Ezért mondom, hogy Nagy Imre legalább olyan rejtélyes és összetett személyiség, mint a Kádár. Tehát kutatása továbbra is érdemes. Tehát érdemes arra, hogy megpróbáljuk megfejteni, hogy valaki, akinek ennyire vannak elvei, és akinek a vidék és a parasztság sorsa is ilyen mértékben fontos, hogyan tudott padlásbegyűjtést és padlástesöprést organizálni egy államban.
De ezt már, ahogy tanárnő utalt rá, soha nem fogjuk megfejteni.
Hát azért van a történeti okoskodás, azért vannak a beszélgetések, a konferenciák, a publicisztika, egyáltalán az a fajta népi bölcsesség, ami tulajdonképpen minden nap is működik, tehát nem csak a tudományos szinteken, hanem az ember emészgeti, gondolkodik az elődök sorsán. Ez pontosan arra van, hogy valamennyire mégiscsak megpróbáljuk megérteni.
Hogy mi történt.
Hogy mi is történt, vagy milyen nagy történelmi személyiség.